Kovács László az Európai Bizottság adó és vámügyi biztosa az Inforádió arénájának vendége. Egészen eddig a lisszaboni szerződés keletkezéséről, technikájáról, hatásairól, a magyarázatról, tehát csupa technikai dologról beszéltünk, a lényegről, a tartalmáról még nem, de ebben megint csak az érdekelne, hogy mi lesz ebben nekünk jó.
Kezdjük azzal, hogy a szerződésről történt megállapodás és az aláírás maga véget vetett 2,5 év bizonytalanságának, amikor nem lehetett tudni, hogy mi is lesz a franciaországi és hollandiai népszavazáson megbukott alkotmányos szerződés sorsa. Kialakult egy holtpont, hogy két ország elbetette, 18 jóvá, a 7 meg még nem nyilvánított véleményt. No, ez lezárta a dolgot, tehát eldőlt, hogy nem alkotmányban, hanem egy reformszerződés, mostani nevén már lisszaboni szerződés, amit minden ország állam, illetve kormányfője aláírásával szentesített.
Magyarán van már végre valami matéria, aminek a mentén el lehet kezdeni dolgozni.
Igaz. És ha valaki kételkedik ennek a jelentőségében, akkor azt mondom, gondolj el, mi történt volna, ha ez kudarcba fullad. Hogy milyen válsangulatot sugalt volna például a média, és nem is ok nélkül, és hát bizony sokan elkezdtek volna koszorúra gyűjteni és temetni az európai rációt. No, ez a dolog ilyen módon pozitív irányba dőlt el, és ez azt is jelenti, hogy az Európai Unió, annak intézményi újra azzal foglalkozhatnak teljes erővel, ami a dolguk. Egyrésztről az emberek, és 492 milliónyi állampolgárról van szó, majdnem 500 millió emberről, elvárásainak a teljesítésével, akik szeretnének jobban élni, szeretnének nagyobb biztonságban élni, szeretnének több szolidaritást érezni, és azt is szeretnék, ha mindebből a gyermekeiknek, unokáiknak, utódaiknak is jutna, vagyis fenntartható fejlődés. És foglalkozhat újra az Unió, annak intézményrendszere a világgal, a globális kihívások kezelésével, ilyenek a helytállás a globális versenyben, ahol olyan versenytársak vannak, mint Egyesült Államok, Kína, Japán, Oroszország, India, többek között. Aztán foglalkozhat az energiaellátás biztonságának a megteremtésével, a globális felmelegedés, az éghajlatváltozás kezelésével, vagy a nemzetközi terrorizmus, a nemzetközi bűnözés visszaszorításával. Ezek rendkívül fontos dolgok, és most ezekre lehet újra a fő figyelmet fordítani, és folytatódhat az integráció mélyítése és bővítése.
Mitől lett hatékonyabb, korszerűbb, gyorsabb és operatívabb az Európai Unió vezető szervezete?
Nézzük a konkrét példákat a szerződésből. Átláthatóbbá vált azzal, hogy ez a lisszaboni szerződés ez egy egységes szerkezetbe foglalja, mi, ami eddig történt ilyen felsőszintű jogalkotásban, kezdve az 1957-es római szerződéstől, folytatva a Maastrichti, az Amsterdami, a 2000-ben elfogadott Nizai szerződéssel, és most a lisszaboni, ez egy egységes dokumentum rendszert alkot, ami sokkal átláthatóbb, mintha ezekből a különböző időszakban született dokumentumokból kellene összeválogatni a legfontosabb elveket, célokat. Második, mitől lett demokratikusabb? Egyrészt attól, hogy az alapvető jogok chartája az része lett a szerződésnek, a szerződéshez csatlakozott. A másik, ami szerintem ennél jelentősebb és kézzelfoghatóbb, hogy 1 millió aláírással lehet indítani egy úgynevezett állampolgári kezdeményezést.
Ez uniós szinten 1 millió,
hanem majd 500 millióból kell 1 millió aláírás, és ha ezt a bizottságnak benyújtják egy konkrét kérdésben, akkor a bizottság ezt minden mérlegelés nélkül köteles az Európai Parlament elé terjeszteni, és Európai Tanács elé terjeszteni jóváhagyásra. Ez azért egy nagy dolog, az állampolgárok részvétele, közvetlen részvétele a jogalkotásban. Ilyen az európai... a nemzeti parlamentekben sincs.
Jó, de ehhez képest az Európai Parlament hatásköre súlya növekedett? Mert akkor van értelme, gondolom, az Európai Parlamenthez bevenni, ha az tud is vele valamit kezdeni.
Igen, az Európai Parlament számára ugye többféle lehetőség van. Az egyik az úgynevezett együttdöntés, amikor a parlament és a tanács közösen kell döntsön, és bármelyik nemet mond, akkor nincs abban a kérdésben megállapodás. A másik, amikor csak véleményezési joga van a parlamentnek, amivel a tanács dönthet ellentétesen. nagyon sokszor előfordul, hogy például a bizottság beterjeszt egy javaslatot, mert a bizottság az, amelyik kezdeményezi a jogalkotást, a parlament ezt elutasítja, viszont a tanács, az illetékes miniszteri tanács, vagy akár az állam és kormányfők tanácsa jóvá hagyja, és akkor a parlament negatív véleménye tulajdonképpen a döntés nem befolyásolja. Na most az arány az együtt döntés és a csak véleményezési jog között eltolódott az együtt döntés javára, tehát ilyen értelemben pontosan az, amit ön fölvetett, megtörtént, hogy az Európai Parlament hatásköre növekedett. Nézzük, mitől növekszik a hatékonyság a új lisszaboni szerződés előírásai nyomán. Az egyik, hogy az állam és kormányfők tanácsát eddig fél évente más soros elnök ország első embere, miniszterelnöke.
Mire beletanult, már ment is. Magyarosan.
Igen. Most két és fél évre választják meg majd személy szerint az elnököt, nem országot, hanem egy szemét választanak erre a posztra, hát nyilván egy ismert, kiemelkedő politikust, és ő egyszer újra is választható, tehát akár 5 évig ugyanaz a személy irányítja az állam és kormányfők tanácsának a munkáját. Ez a folytonosságot erősíti, és az a hatékonyságnak egy fontos feltétele.
Reformok idején nem árt, hogyha azt fejezi, aki elkezdte.
Egy másik dolog, hogy eddig az elnökséget a miniszteri tanácsokban mindig a sok ország illetékes minisztere látta el, és ez fél évenként változott. És az előbb mondta, hogy mire beletanul, már vége is. Na, én kezdő biztos koromban éltem át azt, hogy a pénzügyminiszteri tanács elé terjesztettem be adópolitikai javaslatokat, és nagyon készültem rá, nagyon izgultam is, hogy minden jó legyen, és sikerüljön, és fogadják el, és nagyon csalódott voltam, mikor a holland elnökség ezeket egymás után levette napirendről, mondván, hogy hát talán most már itt Mikulás napján, nem így hangzott el szó szerint, de hát ez december 6-án történt, ugye amikor már a holland elnökség a végéhez közeledett, hát most már ebben ne menjünk bele, ne kezdjünk bele, hanem Luxemburg veszi át január 1-e után, odafordult a luxemburgi pénzügyminiszterhez, hogy csak a te témád, úgyhogy akkor ezt tegyük most félre, és majd a luxemburgi elnökség alatt folytatódik. És természetesen a soron következő hivatalban lévő soros elnökségnek is rámegy egy-két hete, mire tájékozódik, és minden. De a csoportos elnökség az ezt a problémát lényegesen csökkenti, mert 3 ország együtt látja el az elnöklést, úgyhogy ott van az éppen soros elnök, az előtte és a mögötte lévő, tehát aki korábban volt, és aki a következő.
Tehát magyarán az egész ciklus végén, pontosan egy folyamatos átadás, átvétel.
Folyamatos, tehát nincs olyan, hogy most mindennek vége is kezdődik előről. Harmadik érvem. A lisszaboni szerződésben benne van a közös kül- és biztonságpolitikáért felelős fő megbízott posztja is,
de nem
aki az Európai Bizottság alelnöke. Ez 4 jelenlegi munkakört összpontosít egyetlen személybe. A tanács főtitkárái, ő Javier Solana, korábban NATO főtitkár volt, előtte spanyol külügyminiszter, nagyon jó külpolitikus, de ő eddig a tanács nevében szólalt meg. Vagy biztos kolléganőm, Benita Ferrer-Waldner, egykori osztrák külügyminiszter, aki a bizottság részéről képviselte a külpolitikát, Louis Michel volt belügyminiszter, szintén biztosként a segélypolitika felelőse, és Olli Rehn finn biztos, aki a bővítés felelőse. Na, ezt a 4 munkakört, ezt egyetlen személy, a kül- és biztonságpolitikai fő megbízott fogja ellátni, egy hangon, azonos hangon fog szólalni, fog megszólalni az Európai Unió nemzetközi kérdésekben. Ez nagyon fontos.
Bocsánat, azt szokták számon kérni az Európai Uniótól egyebek mellett, hogy nincs egységes külpolitikája, meg egységes biztonságpolitikája. Ezzel a fő megbízotti pozícióval lesz, hívhatom én őt külügyminiszternek? Ha az amerikai elnök föl akarja hívni, akkor őt fogja fölhívni, és amit igen, ő mond, az biztos?
Igen, nagyon jó a példa, ha nem is az amerikai elnök, de annak idején az amerikai külügyminiszter Henry Kissinger.
Igen, ez a kit hívjak föl például, hogyha Unióval akarok beszélni.
Európával akarok beszélni, mondta, nincs telefonszáma. No, ezentúl lesz kit fölhívni, és nem fordulhat elő az, ami most időnként előfordul, hogy más mond Javier Solana, és más mond Benita Ferrero-Waldner, vagy éppen Louis Michel, na nem homlok egyenes ellenkező, de árnyalataiban más. Ez a fajta félreértés vagy bizonytalanság, ez el fog tűnni, és ez is egy fontos tényezője a hatékonyságnak. És az utolsó érvem, 40-nél több kérdésben a reformszerződés a minősített többséggel hozott döntést írja elő, míg eddig ebbe egyhangú döntés kellett. Hát ha valaki, én az adóügyek felelőseként tudom, mit jelent az, mert az adóügyek nem tartoznak továbbra is, egyhangú döntés szükséges. Én tudom, két hete volt a legutolsó példa a december 4-i pénzügyminiszteri tanácsülésen, míg egy kompromisszumot sikerül kialakítani úgy, hogy 27 ország pénzügyminisztere erre igent mondjon, mert egy nem is arra, hogy megvétózza az egész döntést. Több mint 40 kérdésben ez a veszély megszűnik, tehát gyorsabban, egyértelműbben fognak a döntések születni. Ez a minősített többség egyébként azt jelenti, ez is benne van a szerződésben, hogy a tagországok legalább 55%-a kell, hogy igent mondjon egy döntésre, lakosságuk együttesen el kell érje az unió összlakosságának, eznek a 492, 65%-át. Azt gondolom, hogy ezek mind a hatiködés segítik.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Kovács László, az Európai Bizottság adó és vámügyi biztosa, az Arena vendége.